És vendégem ma Légrádi Gergely, és itt gondolkodtam, mit mondjak, író, szépíró, kultúrával foglalkozó, kultúrát teremtő, kultúrát élvező, csináló, egyébként pedig jogász, gazdasági jogász. Mit szeretnél?
Ha lehet, akkor nem ezek közül választani. Én azt mondanám, hogy egy gondolkodó, szorongó és figyelemmel élő ember vagyok, aki a nap különböző részeiben különböző dolgokat csinál, különböző fókusszal, és igyekszik nem szűk keresztmetszet lenni, tehát megpróbálom úgy élni az életemet, hogy másokat közben ne hátráltassak.
Az a nem szűk keresztmetszet?
Igen, mert amikor van egy szűk keresztmetszet, az angolban jön, ez a congestion management, uh-huh. hogy mondjuk amikor az ügyvédirodában dolgozom, és a csapatot vezetem, akkor megpróbálok úgy lépni, hogy a többieknek várjanak rám, és mindenki tudjon haladni a munkájával.
A saját dolgával.
Tehát amikor eljutunk egy szűk keresztmetszetig, akkor konkrétan tipikusan én lehetnék, de megpróbálok nem az lenni, hát aztán ez hol sikerül, hol nem sikerül.
Jó. Én szeretnék egy pár percet áldozni ennek a számomra, tehát most innen, ebből a székből, azt mondom, hogy a civil foglalkozásodra, mert hogy ugye én téged többnyire a művészeten, a kultúrán keresztül ismerlek, hiszen már más könyveddel is foglalkoztam, nem csak azzal, amivel most fogunk, ugye az Elszínház kapcsán beszéltünk már, és most is fogunk majd. Az én látóteremből a jogász, az ügyvéd, az kimarad. Lehet addig jó egyébként.
Igen, azt gondolom. Nem volt ebből a szempontból dolgunk egymással. Én egy nagyon magyar ügyvédirodának vagyok az egyik alapító partnere, és egy bizonyos szakterületért felelek. Az élet úgy hozta, hogy alapvetően mindig közel álltam a művészetekhez, azon belül is az előadó művészetekhez. Tehát ez a része, ez egy ilyen, mint egy ilyen alapbasszus brummogás ott volt folyamatosan az életemben. Voltak benne ilyen kicsúcsosodások, amikor több mindennel lehetett foglalkozni, és mellette úgy hozta az élet, hogy éppen a jogi egyetemet végeztem el, de mellette is bohóckodtunk, csináltunk színházat, rendeztem, játszottam, írtam, és mindig egy kicsit más része a kultúrának jött közelebb hozzám.
Meg a személyiségednek is, én azt képzelem, hogy a személyiségednek is egy másik részét kellett alkalmazni egy jogi egyetem elvégzésénél, mint az, hogy utána garázsszínházoztunk, vagy bármi.
A jogról én semmit nem tudtam. Az én családomban nem volt jogász, tehát nem volt minta sem, hogy én mit csináljak, de az egyértelmű volt már a jog megkezdésekor is, hogy azért ez mégiscsak az ókori görög retorika szerint is az egyik pódium, az egyik színpad, ugye hát van az ilyen katedra, tehát vagyok akkor egy vallási valaki, aki eképpen beszélek a népnek, vagyok egy oktató ember, aki egy katedráról beszélek, és vagyok az, aki mondjuk a bíróságon pleadingel. Tehát ezért ennek nagyon-nagyon sok köze van a kommunikációhoz. Notabene az írásban is nagyon sok köze van ahhoz, hogy te hogyan fejezed ki magadat megfelelően és jól, és engem a jogi munka során is mondjuk elgondolkodtatott Aronsonnak a Társas Lény című könyvében leírt azon elemzése, amely a kognitív megértést boncolgatja, és például ott egy elemzésben olvastam, és aztán alkalmaztam a jogi munkám során, hogy volt két kontrollcsoport, az egyiknél bemondták a tételmondatot, majd mondtak 10 érvelést, hogy a tételmondat miért igaz, a másik kontrollcsoportnál bemondták a 10 érvet, hogy majd utána levonták a következtetést, magyarul kimondták a tételmondatot, és utána megkérdezték a két kontrollcsoportot, hogy ki érzi magát meggyőzve. És természetesen azt a csoportnál volt a lényegesen több olyan ember, aki azt mondta, hogy a tételmondat igaz, ahol először hangzott el a tételmondat, és kontextusában értették, hogy azok az érvelések, azok mihez kapcsolódnak. Na most, ha én írok egy levelet, írok egy keresett levelet, írok egy felszólító levelet, akár egy szerződést, nagyon nem mindegy, hogy ezt az egyébként aronsoni gondolatot, hogy következtetést miképpen alkalmazom. Tehát sok szempontból a jog az analitika, kommunikáció, kifejezésmód, amelyből természetesen sok dolog át tud szüremkedni egy jó szövegbe is, különösen, hogyha az elég kötött, száraz és mondjuk egy regény struktúráját jelenti. Tehát azért nagyon sok az átjárás, persze sok kontraproduktív dolog is van, gondolok itt a jogászi nyelvezet sokszor barokkos túlfutásaira, de a dolog az, visszatérve az alapkérdésedre, mindig is egymás mellett élt, és soha nem elégített ki az élet abból a szempontból, hogy csak egy dolgot csináljak, hogy csak egy dologra fókuszáljak, mert mellette mindig volt igényem, mindig volt késztetésem mással is foglalkozni, pontosabban másra is keresni a választ, és ez a másra is keresni a választ, vagy másban is jól érezni magam, És ez hol a színpadhoz volt kicsit közelebb, hol a, mit tudom én, más típusú bóckodáshoz, akár a sporthoz, és aztán valahogy az egyetem végével, vagy végeztével mellém szegődött az írás. Azt kicsit most olyan, lehet olyan pátosz, vagy olyan furán hangzik, hogy most akkor én találtam meg az írás, vagy az írás engem, de az biztos, hogy azt vettem észre magamat, hogy arra, amire nem tudom a választ, arról írásban kezdek el gondolkodni.
Na várj, de hogy a történetek, tehát a kérdések, a témák, azok felvetése volt előbb, vagy az, hogy írni kéne?
Mert a témák, egyértelmű a témák.
A témák. Most tehát is, amikor... voltak olyan témák, amelyek aztán azóta nyilván egy része papírra került, valószínűleg egy jó része még nem, amivel te elkezdtél foglalkozni.
Így van.
Ez lett a platform, hogy írásban.
Így van. Tehát van valami, ami nem hagy nyugodni, mondjuk a valóságérzékelésünk relativitása. Tehát mondjuk, hogy te és én hogyan látunk valamit, hogyan képződünk meg aztán az agyunkban, és annak már valószínűleg nem túl sok köze van a valósághoz, mert az ott volt középen, és amilyen hangulatban te vagy, hogy te nő vagy, hogy én férfi, hogy én abban más fókuszpontot látok, hogy te, innentől kezdve különböző módokon képződik meg a valóság, következésképpen a te igazságod és az én igazságom, és hogy ez hogy működik, hogy működhet, ennek mi köze van az emlékképzéshez, hogy lehetséges az, hogy lehet, hogy te magad is másképp emlékszel valamire 5 év táblatávol, és hogy ez milyen felelősséget ad nekünk, és ez milyen problémákat okoz, amikor...
Mi alól ment föl,
mi az, amiről meg kell beszélnünk, meg kell értenünk, figyelnünk el a másikra, ezek sokszor aztán történetekben, a legtöbb esetben fikcióban, tehát kitalált történetekben mutatják meg magukat, vagy épülnek föl, vagy próbálok rájuk potenciális válaszokat keresni, vagy legalábbis értékes kérdéseket fölvetni. Nálam az írás mindig valamiféle megoldatlanságból, valamiféle nem tudom a választ, nemhogy nyugodniságból indul el.
Ezt úgy érted, hogy valami ilyen kérdésre a te életedbe keresed a választ, vagy egész egyszerűen csak a világba keresed a választ?
Nem tudom, hogy a kettő elválasztható egymástól. Uh-huh. Tehát ilyen értelemben azt gondolom, hogy minden alkotó ember magából indul ki, ha nem is feltétlenül önéletrajzilag, én mondjuk tipikusan nem a saját életemet írom, és nem a gyermekeim életét, és nem az anyukám életét írom, de azt írom, ami engem nem hagy nyugodni. Mondjuk a Nélkülem nélküledbe annak az urbánus pörgésnek a brutális következményeit próbáltam feszegetni, mert mindannyian élünk, hogy emlékek helyett mobiltelefonunk van, hogy elrohanjuk, hogy következésképpen nem képződnek meg a múlt emlékei, amiből vagyunk, hiszen miből döntünk, hanem abból, amik vagyunk, és hogy ez...
Nincsenek megéléseink a jelenben, így aztán nem lesznek emlékeink.
Igen, és akkor ez a személyiségre milyen kihatással van, a társas kapcsolatokra milyen kihatással van, és ebből fölépül aztán egy regény.
Igen, amiben egyébként a főhős egyik pillanatra másikra kénytelen azzal szembesülni, hogy egy olyan betegsége van, ami legeslegénkább előbb-utóbb a személyiségét, illetve az emlékeit viszi el.
Így van. Hát ugye itt azért volt erre szükség, mert egy olyan akadályt kellett elég ördítenem.
Alzheimeres, most nagyon gondolkodtam, elfejtettem a betegség nevét.
Igen, tulajdonképpen indiferens, de köszönöm, hogy mondtad, de a lényeg ebben az, hogy egy olyan traumát kellett, hogy átéljen, amely tényleg alkalmas volt arra, hogy érdemileg átértékelje az életét. Mert hogyha csak...
De hogy visszagondoljon, hogy mi volt?
Mert ha csak eltörne a keze a rohanásban, mert nem figyel oda, és leesik a lépcsőn, akkor beforra csont, és 3 hónap múlva, vagy 2 hét múlva ugyanígy rohan, mint annak előtte. De ha valakinek Alzheimer diagnosztizálnak, ami a mai orvoslás tudományállapota szerint nem visszafordítható, ráadásul lemesztelenít, ráadásul pont egy sokkal őszintébb, gyerekesebb helyzetbe visz vissza, akkor ott már máshogy fogsz elgondolkodni arról, hogy mi az, amit nem tettél meg, vagy mi az, amit most már máshogy tennél meg, miközben az utad jó részben a semmibe vezet.
És ezt olvasóként is lehet értelmezni úgy, hogy az ember gyorsan magára nézhet, hogy ő mit csinál a saját életében, uh-huh. és hogyan kívánja a továbbiakban élni az életét.
Szerintem minden alkotó ember, de nem akarok összhelyekkel élni, én mindenféleképpen, azért írok, hogyha szerencsém van, akkor az olvasó azt tegye, amit te elmondtál. Uh-huh. Tehát az Alkalom Attán című regényt elolvast egy ismerősöm, még akkor kézirat formájában, és megkérdezte, ez egy 4 szólamú regény, Andrással indul, hogy de mi lesz később Andrással az egész történet végén. És mondtam neki, hogy tök mindegy, hogy öngyilkos lesz, vagy négy gyereke lesz, és ő lesz a világ legboldogabb embere. Egyetlen egy kérdése van. Mi lesz az olvasóval? Az olvasó hazamegye, és elkezdte beszélgetni a fiával, a lányával, az anyjával, a feleségével, a férjével, és egy, amíg lehet, bármekkora közhelyez, illetve...
A közhelyeknek azért az a természetük, hogy igazak.
Na, sokszor igen. Illetve rájön arra, hogy például ez a valóságérzékelés, relativitás és a mindenki igazsága, ez micsoda felelősséget ró mindannyiunkra. Hiszen a másikat nem ismerjük, a másik motivációit nem ismerjük, akkor nagy valószínűséggel nem tudunk vele utazni, és nem fogjuk megérteni az ő moziát sohasem. És nagyon sok probléma, ismét csak közfej, de megint csak igaz, valójában egy kommunikációs meg nem értésre vezethető vissza. És ebben az alkalomattámban, ez egy 3,5 generációs családregény, 4 hangon, ami megint azért 4 hang, azért 4 per 1, mert az nem torzít annyira, mint egy darab monológ, vagy egy darab narrátor, mert ugye az a világot mondjuk, a 360 fokot mondjuk csak 45 fokból, vagy 90 fokból látja. Ha már 4 kameraállásból tudok beszélni, akkor nagyobb valószínűséggel láttatom az egészet. Nagyobb valószínűséggel tudom megmutatni azt, hogy mit értek az alatt, hogy ugyanazt a jelenetet, mert van ilyen számos a kötetben, hogy ugyanazt a jelenetet több száz oldal különbséggel látod, hogy ő meg hogyan élte meg. És akkor döbbensz rá, vagy döbbenhetsz rá, ha sikerült jól csinálnom, hogy azt a mindenit, tehát akkor ez a mozi, ez ennyire különböző lehet? Ohoho, és akkor az én életemben is akkor ez ezt jelentheti.
Így van. Erre mindig egy filmelményemet szoktam felhozni, a Viszony című filmet, sorozatot, nem tudom, hogy láttad, de úgy van felépítve minden egyes epizód, hogy legalább 2 ember nézőpontjából, tehát tulajdonképpen a részben 2-szer látod ugyanazt a 20 percet mondjuk, csak egyszer az egyik oldal nézőpontjából, másszor a másik oldal nézőpontjába, és az láttatja legjobban, hogy mennyire különböző, hogy sok esetben más napszak van, más ruha van az embereken, más helyen történik valami, és akkor így, aha, tehát arról ne is beszéljünk, hogy ami történik, az mennyire más, de hogy az bennem is azt hozta, hogy Úristen, amikor én mondok valamit, valamilyen hangon, valahogy, valakinek, lehet, hogy teljesen más, hogy éli, mint ahogy azt én gondolom. Innentől kezdve egyébként ez nagyon nehéz, és el is bizonytalanítja az embert, viszont sokat nyit.
Hát egyrészt megfontoltabbá tesz, hát de abszolút. Ha már odáig eljutsz, hogy elbizonytalanít, akkor már sokkal több kételjel és sokkal több felelősséggel vagy, és tulajdonképpen valószínűleg mindent tőle telhetőt megtettél.
Ha ezt elő tudod venni, hogy oppá, lehet, hogy van ilyen, hogy nem csak mindenki úgy látja világot, ahogy én. Na, bele fogunk ebbe akkor menni az alkalomattámba, egy kicsit zenélünk és jövünk vissza, jó? Légrádi Gergellyel, úgyhogy maradjatok ti is.